Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 11. fejezet.
Fekete ereket legtöbbre becsülik, mivel ezek keverve vannak markazittal, azaz valamely sárgás színű anyaggal. Azonban ha ez nem is fordul elő nagy bőségben, azért meg vannak elégedve, mivel az olvasztás annál könnyebben megy. Ha az erek nagyon vastagok, azt hiszik, hogy valami haszna vehetetlen dolog vegyült belé, melyet az olvasztó pestben kitisztítanak. Ezért ezt tolvajnak nevezik, mivel az érc gazdagságát csökkenti és elrontja. Találnak itt egy vörös színű és a fémekre ragadó ásványt is, melyet cinóbernek neveznek. Ezt olajjal vegyítik, és vörös festéket készítenek belőle, mely legalábbis olyan, ha ugyan nem jobb, mint a sublimált cinóber. Továbbá kristályt, ametisztet és különféle drága követ találnak a szikla hasadékokban és a fémek mellett. Oly tiszta gálic találtatik, mint a kristály, számos bányában, kiváltképpen az úgynevezett Paradicsomhegyben, mely ekkor Svoboda Jakab gyógyszerészé volt. Ennél az úrnál voltam szálláson, hol igen sok érdekes ásványt láttam. Némely ezüstér gazdagabb, mint a másik, mivel az egyik földdel, a másik pedig kövekkel, markazittal, cinóberrel, vitriollal és egyéb hasonló anyaggal van keverve. Nem minden bánya egyenlően gazdag, mivel némelyikben aránylag több az ezüst, mint a másikban. Néha 100 fontnyi földszínre hozott anyagból csak egy obon ezüstöt kapnak. Néha ugyancsak 100 fontból 2, 3, 4, 5, sőt 20 obon ezüstöt is nyernek. Ennél gazdagabb már legnagyobb ritkaság. Azonban már felényi jó ezüstöt is találtak. Magam is láttam oly gazdagot, hogy késsel is lehetett vágni. Mihelyt valamit találnak, egy darabot azonnal a kémlésznek nevezett hivatalnokhoz visznek, ki a fém tartalmat a következő módon vizsgálja és ítéli meg. A különféle fémekből egyenlő mennyiséget vesz, miután pedig megszárította és megmérte, kellő mennyiségű olmot vegyít közéjük, azután megtisztítja. Ekkor észreveszi, mennyit kell mindegyik fémhez vegyíteni, és meghagyja, akik ezzel foglalkoznak, hogy az olvasztó pestben olvasszák föl. Parancsa szerint hozzátesznek, vagy elvesznek a közé vegyített fémekből, melyek az olvasztáshoz szükségesek. Így például 10 000 font ezüst tartalmú anyaghoz, mely rendesen 2,5 obon tiszta ezüstöt tartalmaz 100 fontonként, 4 000 font ezüst és 20 000 font vaskövet vegyítenek. Ez utóbbi azonban nem valódi vas, hanem a hegyekben talált kő, és azt hiszik, hogy a legjobb erek ilyen színűek. Ehhez járul még bizonyos mennyiségű tűzkő, ez pirit faj, az előforduló markozit mennyisége szerint. A vas salakból annyit adnak hozzá, amennyit jónak látnak. Ez utóbbi a serpenyők tetejéről leszedett hab, és az összes felsoroltakból keletkezik. A pestekben fölolvat anyag a fenéken levő lyukon az alája helyezett serpenyőbe folyik. Itt azonnal habréteg keletkezik, melynek eltávolítása után a tiszta fém marad ott. Ezután olmot tesznek hozzá, mely az ezüstöt a serpenyő fenekére viszi magával. Kis idő múlva e fémet ismét megolvasztják, és az olmot, vagy az ezüst közé vegyült bármi más anyagot két hatalmas fújtató segélyével lesöprik. És a megolvat ezüst litargirummá lesz. Az először felszínre kerülő fehér, az utóbbi pedig a tűz további behatása folytán vörös. A selmeci ezüsterekben csaknem mindenütt némi aranyat is találnak. Ennek tisztítása következőleg megy végbe. Az ércet megolvasztják és porrázúzzák. Azután valami választóvíz félében föloldják. E választóvizet pedig selmecen előállított bizonyos gálic nemből készítik. Ennek hatása folytán az arany a fenékre száll le. A választóvizet az ezüsttől elpárologtatják, és többször is használják. Nagyon unalmas volna, ha a bányákról mindent leírnék, jól lehet ezek épp úgy megérdemlik, mint a mejszeniek, melyeket Agricola oly bőven és tüzetesen leírt De re metallica és De fossilibus című könyveiben. Lenis is igen becses munkát írt a bányákról. Erker Lázár pedig a leggazdagabb bányákról igen kitűnő leírást nyújtott. Valóban kevés hely hasonlítható össze az itteniekkel, hol a természet és a művészet összes gazdagságát és erejét kifejteni igyekszik. Ez országban csak nem olyképpen dolgoznak, mint hajdan Rudolf császár idejében. Ez uralkodó igen vállalkozó volt, és másokat is buzdított a bányászatra. Jelenleg számos jobb eszközzel és szerszámmal rendelkeznek, mint a ma időben. Ám bár minden héten sok ezüstöt tisztítanak Selmecen, melyeket szekérszámra szállítják, mégsem láthattam a legcsekélyebb darab tiszta ezüstöt sem, mivel ezen országban a pénznek fele vörös réz. Midőn az itteni ásványvizeknek a fémekre gyakorolt hatását akartam szemlélni, kénytelen voltam néhány keresztet és emlékérmet kölcsönkérni. Selmec közelében, azon a helyen, hol hajdan a régi város volt, igen magas és csaknem függőleges szikla áll. Ennek egy része tetőtől talpig igen szép és feltűnő színű, ugyanis zöldbe játszó kék, néhány sárga folttal. Ezt rendkívül szépnek találtam, mivel ehhez hasonlót még sohasem láttam. Azt hihetné az ember, hogy az egész szikla azúrkőből van. Hallottam egy spanyoltól, ki sokáig tartózkodott Kelet-Indiában, hogy a perui ezüstbányák közelében szintén látott ilyen sziklát. A Selmectől egy magyar mérföldnyire levő Szklénóban hajdan gazdag aranybánya volt. Szerencsétlenség volt ennek elvesztése, mivel senki sem tudja a bánya bejáratát megmutatni, mióta Bethlen Gábor hadjárata idejében a lakosok elmenekülni kényszerítettek. A bányának hajdani tulajdonosa azonban hagyott hátra néhány jegyet, melyek segítségével ismét megtalálható volna. Azaz, eszközeinek ábrázolataival, melyeket a fák héjába vésetett. Az eszközöket már megtalálták, és jól tudják, hogy ha egy követ találnak, melyre emberi arc lesz vésve, a bánya ott lesz, és csak néhány követ kell felemelniük. Szklénót nagyon látogatják meleg fürdői miatt. Öt fürdője van, szép lejáratokkal és igen jó tetőkkel. A források igen tiszták, fenekök vörös és zöld. Az ezüst a vízben aranyszínűvé lesz. Legtöbbre becsülik az izzasztó fürdőt. Ennek forrásai a hegyben vannak. A víz rendkívül forró, és a külön ecélra épített fürdőbe folyik. A fürdő egyik végén igen jó izzasztó szobát készítettek. Igen kényelmes ülőhelyek léteznek, és föllebb vagy lejjebb lehet menni, aszerint amint nagyobb vagy csekélyebb hőséget akarunk érezni. Tehát ez a világ legnagyobb kényelme, mivel mindenki csak annyit izzad, amennyit akar. Ez üreget, valamint az egész fürdőt mindenféle színű virágok lepik el, melyek a fürdő folytonos hősége folytán nőnek, díszlenek, és igen kellemes látványt nyújtanak. Mi alatt e fürdőben fürödtem, valaki mulattatni akarván a nagyszámú társaságot, észrevétlenül a fürdőház tetejére ment, hirtelen a vízbe ugrott, alámerült, és jó ideig a víz alatt maradt. Nem sokára pedig a csatornán keresztül kígyó jött a fürdőbe, és az ott levő asszonyokat megrémítette. Az említett férfiú erre ki akarván fejezni a társaság iránti jó indulatát, azonnal neki ment a kígyónak, hogy a hölgyeket a remegéstől megszabadítsa. Ezután az izzasztóba hivattam, hol beszédbe elegyedvén vele megtudtam, hogy ezelőtt a bányákban dolgozott. Többek között megkérdeztem tőle, vajon látott-e már természetes gálicot? Vajon a nagy darabok oly tiszták-e, mint a kristály, és e bányákban található-e egyáltalában? Válasza ez volt. Már sokszor és sok helyen látott, különösen az egyik bányában, melyet akkor éppen abban hagytak, mivel a föld bedőlt, ez pedig Selmec közelében volt. Két vagy három nap múlva ígéretihez híven eljött hozzám Selmecre, lámpákat és a leszálláshoz szükséges ruhákat hozott magával. Ezután a föld alatti helyekbe mentünk vele, hol oly nagy mennyiségű gálicot találtunk, hogy teljesen meg voltam vele elégedve. A gálic a köveken, földön és az átjárók szélén éppen olyan zajt okozott, mint midőn a serpenyőben mesterségesen készítik. Nem a boltozatról lóg le, mint másut láttam, hol igen könnyen jégcsapoknak tarthatnók. Szklénó gróf Lippaié, kinek családjából származott a tudós Polikárpusz Prokópiusz Bokánusz, kit a pozsonyi érsek hajdan az ország ritkaságainak leírásával bízott meg. Halála azonban érdekes megfigyeléseinek közzétételét megakadályozta. A Szklénótól 4 angol mérföldnyire és Selmectől 5-6 mérföldnyire levő Vihnyén szintén vannak melegfürdők. A feneke vörös és kővé változik, melyből én is hoztam néhány 4-5 hüvelyk átmérőjű darabot. E kővé változott vízből is hoztam egy nagy darabot, mely a csövön lefolyó vízből képződött. A cső, ám bár fából van, mégsem változott kővé, mivel a víz alatt van. A fürdő építésére felhasznált fák is kővé változtak. Mindez nagyon tetszett nekem, és gyönyörködve szemléltem a művészet és természet összeműködését. Így például a kővé változott nagy fenyő oszlopot. Nem csodálatra méltó körülmény, hogy a víz alatt levő fa nem változik meg, holott a víz fölött levő egészen más anyaggá lesz. A víz rendkívül forró. A zöld oszlop fürdőben Budán. A kigőzölgés a fürdő kupoláján és az oszlopok közt elhelyezett vasrudakon lerakódik, és kővé változva jégcsapokhoz hasonló darabok lógnak le. Angolországban számos ilyen barlang létezik, ilyenek az Okéi Somerset tartományban és a Poolesi Derby tartományban. A meleg forrásokban igen sok kén is található, csak hogy nem a víznek elpároloktatása által. Ennél fogva azt hiszem, hogy nem a vízben, hanem a szélén kell keresni. Vihnyén két igen jó fürdő van, hová sok ember eljár. A harmadik fürdő szintén közlekedik a két első vizével. A harmadik fürdőt a benne található számtalan kígyóról kígyófürdőnek nevezik. Március 30-án elindultunk Selmecről és Szklénóra mentünk. Azután a Garam folyón átkelve a hegyek közt folytattuk utunkat, és az egyik hegytől a másikig terjedő földhányást láttunk, melyet a törököknek Körmöc ellen irányuló portyázásaik megakadályozására készítettek. Ezután Az összes bányák mellett elfutó aranyfolyó mellett haladtunk el, még nem végre a városba érkeztünk. Körmöc kisváros, azonban igen nagy külvárosai vannak. Némelyek állítása szerint a közelében lévő Szent János templom Magyarország legemelkedettebb pontján áll. Körmöc a legrégibb magyar bányaváros, és leggazdagabb mind a hét közt, melyek a következők. Selmec, Körmöc, Beszterce bánya, Új bánya, Baka bánya, Libet bánya és Béla bánya. A körmöci aranybányákat már 950 év óta ássák. A bánya hossza 9-10 angol mérföld, mélysége 170 öl. Lépcsők nincsenek, hanem egy vastag kötélre kötött, bőrből készült ülőhelyen kell leereszkedni. A bőr rendszerint igen széles, úgyhogy igen kényelmesen lehet rajta ülni. Így módon ereszték le mindazokat, kik az aknákon, vagyis az ecélra készített, függőleges kutakon le akarnak menni a bányába. Az első a Rudolf akna, a második az Anna, a harmadik a Ferdinánd, negyedik a Mátyás, ötödik a Windschacht és hatodik a Lipót akna. Én a Rudolf aknán ereszkedtem le. Ennek mélysége mintegy 108 öl. Rövid ideig szétnéztem a bányában, azután pedig a 150 öl mély Lipót aknán húztak föl. Midőn ez akna fenekén álltam, nem vesztettem el bátorságomat, hogy a föld gyomrába oly mélyen lehatoltam, hiszen még mindig 3 mérföldnyire voltam a föld központjától. Ehhez képest a legmélyebb akna is egyszerű kút. Tetőtől talpig fenyőgerendákkal és deszkákkal van bevonva, mivel a nem sziklatalajba vájt bányákat csak így lehet nyitva tartani. E bányában némely erek északi, mások pedig keleti irányban futnak. A bányászok a föld alatt kompassz szerint tájékozzák magokat, e kompasszon azonban nem 32 pont van, hanem csak 24. Azaz, ők az órák száma szerint osztják azt be. A bányából kikerülő aranyérc néha fekete, néha pedig vörös vagy sárga. A fekete foltost és a fehéret legjobbnak tartják, nem különben a fekete erek közelében találtakat. Az aranyat azonban előbb tisztítani kell. Ez ércből csak nagy mennyiséggel lehet próbát csinálni, tehát meglehetős tömeget megmérnek, és a város közelében elhaladó kis folyóban megmosnak. E folyó számtalan apró patakra oszlik, melyek a bányák fölött folynak el, és az érceken levő földet lemossa. Így tehát a tiszta folyó, miután annyi fémen és piszkon áthalad, annyira zavarossá lesz, hogy a vize a város alatt feketének, sárgásnak és a hegyek földjéhez hasonlónak látszik. A bányászok egész évben csak 6 napon át nem dolgoznak, úgy mint karácsony, pünkösd és húsvét mindkét napján. A folyó tehát csupán ilyenkor marad tisztán. E bányában már többször találtak nagy darab tiszta aranyat. Néhányat láttam közülök a császári kincstárban. A száz választó kincstárában ökölnyi nagyságú darabot is láttam. Bizonyos fehér kövön is találnak tiszta aranydarabokat, azonban ez szer fölött ritka. Körmöc környékén, különösen pedig a keleti oldalon mindenütt sárga földet láttam. Ám bár ezt nem becsülik annyira, mint a bányákban találhatót, mindazáltal sok helyen ássák, megtisztítják és meglehetős hasznot szereznek belőle. Dollinger Mátyás, körmöci bányaigazgató, nemrégen új érczúzó malmot talált föl, mely a bányából napfényre hozott anyagot sokkal finomabban dolgozza föl. E találmánnyal sokkal több aranyat termelhetni, mint ezelőtt. Házában különféle ásványfajokat láttam, és kitűnő fogadtatásban részesültem. Midőn pedig a bányában len voltam, néhány üveg pompás bort küldött le, hogy a császár egészségére igyunk. E bányákban a sziklákba számos átjárót vágtak, de mivel hosszú ideig nem használták, az átjárók bedugultak. Ezen nincs mit csodálkozni, mivel ilyen nedves helyeken ez gyakran előfordul. Az átjárókat nem fölülről lefelé, hanem egyik oldaltól a másikig csinálják. A föld alatt az érceket egyik helyről a másikra viszik, és valamely akna fennekénél helyezik el, honnan azután csillével tovább szállítják. A csillének, vagyis tolókocsinak négy kereke van, hátulja magasabb, mint az eleje. Fenekére nyelv van alkalmazva. E vasnyelv az összes átjárók fenekére lerakott keskeny facsatornába szépen beleillik, és megakadályozza, hogy a csille utat tévesszen, vagy csak legkevésbé is eltávolodjék attól. Így célszerű berendezés mellett akármely gyermek tova gördíthet 3-400 font ércet, vagy földet tartalmazó tolókocsit, és a kijelölt helyre szállíthatja azt. Meg kell vallanom, hogy midőn először szálltam le a bánya fenekére, alig bírtam megszokni a folytonos zajt és a zajnak változását, midőn a bányászokhoz közeledtem, vagy tőlük eltávolodtam. Még sohasem láttam így embereket, kik a sziklák közül oly gyorsan előtűntek, csilléket kiürítették, azután ismét oly gyorsan visszatértek a sötét üregekbe. Pedig mindez csak néhány pillanatot vett igénybe.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 11. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a krónika következik.